zöld, bementem egy ilyen szép nagypolgári ház, vörös szőnyeg párizsi a lépcsőn, és az első emeleten egy fekete hajú ember nyitott ajtót, aki fekete kimonóba volt, fekete ilyen vászon, szandálszerű, ilyen japán papucs-szerű valamiben, és akkor egy nagyon excentrikus ember volt, és kedves ember invitált. Hát és kiderült, hogy akkor hát ő volt István, egyből viszkivel kínált, ő mindenkit így kínált, de nem viszkit mondott, hanem valahogy neki magyarul a viszki az essel volt, és mindig kuncogtunk, mindig megkérdeztük, hogy ki ez viszkit. Én nem kértem viszkit, de hát elkezdtünk beszélgetni, és hát ott volt a műterme is persze, ahogy beléptünk, ott az első nagyobb helység szemben, ott az a műalga műterem volt, tehát a lakrész az hátul volt, és akkor oda mentünk be, és akkor láttam képeket, és csak álmodtam, bámultam, tátottam a számomat, hogy ez mi? Fotó? Nem fotó? Festmény? Tehát nagyon-nagyon élethű festmények voltak, főleg női, nem aktok voltak, női portrék. Általában ő mindig úgy festette a női modelljeit, hogy egy lepelt rakott rájuk. Tehát ruha soha nem volt rajtuk, vagy olyan referencia, kivéve egy mondjuk befestett napszemüveget, hogy korba be lessen éleszteni. Tehát általában rajta volt egy festőállvány, vagy egy bútordarab, és emellett számos csendélet, közép nagymérettől, általában nagyméretbe festett, és egy pár ilyen nagyon kicsi csendélet, narancsok, almák, amiket csak ilyen új gyakorlatnak csinál. És hát nagyon szimpatikus volt, mert valószínűleg én is szimpatikus lettem neki, mert meginvitált, hogy jöjjek nyugodtan máskor is, és akkor ebből egy ilyen kapcsolat kezdett kialakulni, hogy én mit tudom, ilyen havonta egyszer-kétszer felugrottam hozzá. Az, hogy mikor, az teljesen a véletlenszerű volt, mert hogy neki 26 órás bioritmusa volt, tehát ő mindig 2 órával elméletre később kelt fel. Tehát ő azt mondta mindig, hogy ő abszolút nem az óra szerint, hanem természet szerint, ha fáradt, akkor lefekszik, ha már kialudta magát, akkor fel kell. És úgy dolgozott, hogy volt, hogy 2-3 napig ki sem mozdult a műtelméből. Na most ez a műtelmet úgy kell elképzelni, hogy mindenhol, minden ablaknál nagy fekete függönyök voltak, amit ha behúzott, akkor vaksötét volt. És akkor mesterséges fénynél festett, így nem kellett azzal foglalkozni, hogy most milyen napszakba fest, hogy esik a fény a modellre, vagy a nem modellre. Egyébként ő úgy festett modell után, hogy lefotózott, sok 100 fotót csinált egy festményhez is, tehát valamikor 3-400 fotót láttam részletekkel mindent, hogy egy festményt meg tudjon festeni, és ezeket általában a diára hívott elő, és akkor volt egy nagy képernyője a festőállvány mellett, ahol egy távirányítóval tudta adagolni, hogy melyik fotó jön elő, és akkor a részleteket is úgy tudta festeni. De hát ő fantasztikusan festett, tehát ő régi mesterek technikáját próbálta ő is kitalálni, hasonlóan, mint Csernus, rétegről dértekre, nagyon-nagyon vékony, lazúros színek mentek egymásra, és nagyon sok réteg került egymásra, ezért van a képeknek olyan térhatása, mélysége, mert ott nem az volt, hogy egy színen megfestette, hanem valamikor 5-6-7 réteg szint vitte egymásra fel. Ami fantasztikus türelemről, és utána mindig el is dolgozta ezeket teljesen, hogy egy ecsetnyomot ne lehessen látni.
Az előbb említetted, hogy amikor először találkoztál vele, ugye átételesen egy album kapcsán, és nem tudtad eldönteni, hogy ez most fotó, vagy festmény, vagy tulajdonképpen mi ez, és még a műteremben is ez felmerült benned, hát itt akkor talán kell arról beszélni, hogy őt ugye belerakták a hiperrealista fiókba, de a festményein azért ott vannak szándékosan elkenések, megcsúszások, oda nem tartozó színek, már hogy kívülről azt gondolnám, hogy oda nem tartozó, tehát ezért ott van ebbe az a Sándorfi jelzés, hogy nem. És ebből én arra jutottam, hogy akkor azt lehet rám mondani, hogy klasszikusan fest, de reális, valóságos elemekből építkezik, és aztán egyes művekhez van történet is.
Hát ő mindig is mondta, hogy ő nem hiperrealista. Tehát ő azért az Ecole Supérieure de Beaux-Arts-on végzett Párizsban teljes akadémikus képzést kapott, tehát ő azért megtanult festeni. És neki az nem volt kihívás egyébként, hogy valamit lefessen. Minél többet látom a munkásságát, a képeit, meg gondolkozok rajta, egy amerikai múzeum igazgató mondta azt, hogy igazából Istvánnál is ezzel nagyon egyet tudok érteni, ő a festészet miatt festett. Tehát a téma az teljesen mindegy volt. Ő azért váltott témát, mert a korai képeinél, hát a gyerekkori képe, amik 17 évesen csinált, azok csendéletek voltak, tájképek voltak, de mind belegből, testrészekből, szemgolyókból, ilyenekből komponálva.
Kicsit sokkoló.
Nem kicsit, nagyon. Utána elkezdett ilyen hiperrealista vonalon menni, de ez nem tartott sokáig, akkor vannak ilyen képek, hogy fényképről festette a testvérét, az anyukáját, saját magát kisgyerekként. Hát még rá is van élve, hogy anyuci a képre, tehát így belefestve ilyen nagy betűkkel, tehát mint ilyen képes lapszerűek lennének. De utána ő a 70-es évek közepétől főleg magát festette. És ezek között a képek között azért vannak előszavaró képek. Tehát azt is lehetne mondani, hogy szintén ilyen démonikus, ahogy megfestette magát. Általában mindig kékes, lilás tónusú képek voltak. Tehát a magentát és a kéket használta a háttérnek, vagy ennek a keverékét, ezért lett lilás. És ezek mind magát festette le. A hiperrealista szerű képeiből, tehát az előbb említettem, volt is egy kiállítás 73-ban a Musée de Modern Art de la Ville de Paris-ba, a Párizsi Kortárs Művészetek Múzeumában, akkor három magyarnak akartak kiállítást csinálni. Pont akkor nyílt egy új szárny, az az Arc 3, és ott egy nagy kiállítást csináltak, akkor ment már megint a versengés Amerika meg Európa között, ugyanúgy, mint ahogy az 50-es években az ABEX-el, az Abstract Expressionisták és a Párizsi másik iskola. A 70-es évben megint kialakult a pop-art, és hát az európai francia festők, és hát ezzel ellen ágáltak sokan, és akkor csináltak volna egy olyan kiállítást, hogy Csernus, Méhes és Sándorfi. Méhes akkor még nem jött Párizsba, csak tudott jönni-menni, de hát azért neki ott már meg kicsit gyökeret eresztett, és akkor lett volna egy ilyen kiállítás, amiből nekem a Tibor elmesélte, hogy ő kiszállt belőle, mielőtt ez megvalósulhatott volna, mert azért tehát más generáció volt. Neki nagyon vadak voltak Sándorfi képei, egyébként akkor Tibor pont hiperrealista kép, fotorealista képeket csinált, ezek a piacos képei,
a Csernus,
igen, meg a, mit tudom én, a Prantempa ruházról a festmény, amit láthattál az Altferen, tehát Tibor pont ebbe volt benne, amit így a David Hopperrel, meg egy csomó amerikai művésszel hozta kapcsolatba. És ebből kiátrált akkor Csernus, emiatt, hát Sándorfi 24 éve volt fiatalabb, mint Tibor, tehát éltető, és akkor egy olasz, egy bolonyai olasz művész, aki Párizsban élt, Fanti lépett, bejöttek, és abból akkor lett egy nagy kiállítás, ahol Sándorfi sokkolta igazából ott a közönséget, ott több kritika volt, akkor Csaklószhoz hasonlítják. Minden esetre neki a analógiája, neki a legtöbben hasonlították, az a Helvány volt, akivel együtt állított ki Londonban 76-ban. Gottfried Helven nevét talán az emberek nagy részonon ismeri, hogy annak idején, amikor a Scorpions egyik első nagyon népszerű lemezborítóját csinálta, azon egy ember van bekötő bandázsolt fejjel, és ilyen villák vannak a szemébe. Hát ez egy nagyon ikonikus kép, amiből több változatot is csinált, és ki volt állítva a Belvederbe tavaly, Bécsben, amikor kiállításosa volt. Vagy az Albertinában, nem tudom. És hát Sándorfi hasonlókat csinált, de mondjuk Helvein előtt egy pár évvel. Sándorfi mindig valamit kivett egy végtagot, hozzáadott ezt, és az volt még nagyon érdekes, hogy ő mindent megfestett. Tehát nagyon sok képén karcok a falban, festék megcsolgások a háttérben, vagy a modellen, ez mind meg van festve. Tehát ez ilyen nagyon tramplói festészet. És hát ő már ekkor 70-es években ilyet csinált, de annyi negatív kritikát is kapott, hogy ő mazohista, vagy nem mazohista, hanem magát imádja, narcisztikus, hogy magát feste állandóan. És ennek egyszerű lírai oka volt, hogy hát azért festette magát, mert akkor nem kellett modellel kínlódnia. Tehát csináltatott magáról fotókat, és akkor azokat festette. Vagy hát a tükörben nézte magát, vagy valami, nem tudom. És akkor ez ment a 80-as évek elejéig, akkor témát váltott, akkor inkább csak végtagokat festett, és olyan csendéletek, amik elég morbidak voltak megint csak, mert kiment a halpiaszra, vett, mit tudom, 6-7 fajta halat, és akkor azokat festette, akkor vett birka agyvelőt, két agyvelő az asztalon, azt festette meg, nagyon sok ilyen témája volt. Tehát ez az átmenet, amikor saját magát festette, és akkor ilyen csendéleteket kezdett csinálni, és mivel kapott negatív kritikákat, elkezdett utána a 80-as évek közepétől nagyjából női modellek után festeni és csendéleteket. Tehát már nem agyat, hanem citromot, egy narancsot, egy festékes dobozt, egy paradicsomot. Nem a téma volt az érdekes soha, hanem maga a festészet, hogy hogy tudja azt tökéletesen megfesteni. És hát István lettentő lassú ember volt, nagyon kimért lassú, nála egy reggeli 4 óra hossza volt. Tudom nagyon jól, mert nyaraltunk együtt Horvátországban, meg amikor Rómában csináltam neki kiállítást 99-ben, akkor együtt töltöttünk ott is egy hetet, és őt kivárni lehetetlenség. De a festésedben is ugyanez volt, hogy megadta a módját. Lassan dolgozott, és közben rengeteget írt, mint kiderült, a lányánál van kb. 18 ezer lapnyi jegyzet. Mindenféle írás, főleg filozófiai írások, nem a festészetéről. Én egy párat lefordítottam, és hát ilyen asztrofizikai, nem is tudom, nagyon érdekes dolog, de felfoghatatlan egy átlagember számára. Tehát ő nagyon-nagyon máshogy látta a világot, mint egy átlagember. És erről sokat beszélgettünk, nagyon érdekes volt, de tényleg egy különleges ember volt ilyen szempontból, nagyon. És hát neki maga a festészet volt a fontos. Tehát ő az absztrakt művészetet nem is tartott olyan sokra. Az egyik interjújában csináltam vele még a 2000-es évek elején, ő mondta, hogy lekap a földre egyet, és akkor ott egy absztrakt festmény. Azért ez nem ilyen egyszerű persze, tehát nem nagyon fontos az absztrakció a festészet történetébe, és igen, túlépett a sima ábrázoláson, de egy olyan festő, mint Csernus, aki mondjuk próbálkozott vele az 50-es években, ez a szürrealizmus korszak, ez az absztrakt periódus volt. Ő akkor festett absztraktot már, mint Csernus, amikor kötelező volt szociált festeni. Tehát az, hogy absztraktot csinált, ezzel elvágta magát mindentől. Hiszen 37 éves koráig, amikor diszidált, egyetlen kiállítása se volt Csernusnak. És amikor meg mindenki már absztraktot csinált, akkor meg ő a régi mesterekkel társalgott, és akkor csak figurálisan festett. Nagyon hasonló volt István is. Tehát őt maga a festészet érdekeltette, a bullshit-et kihagyta, és tehát ő a festészet miatt festett. Hogy tudja azt megcsinálni, mint a nagy elődök, Vermeer vagy bárki más?
Az előbb, hogy mondtad, hogy rengeteg írás is maradt utána, és azt mondtad, hogy ebből számodra az derült ki, amit lefordítottál, hogy másként látta a világot. De nem csak másként látta a világot, hanem másként is élte. Tehát azok a mondjuk hagyományos társadalmi keretek, konvenciók, amelyekben mi élünk, tehát felkelünk, aztán dolgozunk, lefekszünk, és egyáltalán csináljuk az életünket, ez őt egyáltalán nem érdekelte, és elég érdekes a mondjuk így a családjához, vagy a lányaihoz fűződő viszonya.
Hát ez a családjával a Szalmandéba élt, tehát ő mindig kihangsúlyozott, hogy neki felesége sose volt, neki egy élettárs volt, és két gyönyörű lánya. De éppen ez volt az érdekes, meg csodálatos Istvánban, hogy azok a keretek, amik a társadalmunkat szabályozzák nagyjából, tehát időben, térben, bármiben, ők ezt mind szűkösnek éreste, és ledobta magától. Tehát ő megtette azt, hogy tehát az idővel nem foglalkozott, tényleg akkor csinált mindent, amikor neki jól esett, meg amikor kedve volt hozzá. Ezeket elhagyta, és nagyon őszinte volt. Tehát azok a hazugságok, amiket az emberek felvesznek, mutatnak, mondanak, álszentségeket, teljesen hidegen hagyta. De hát ő abszolút ekte francia lett. Hát 8-10 éves korától Párizsban élt, ott járt iskolába. Műveltsége azért felette volt egy átlag franciának szerintem bőven. Tehát, hát és nagyon népszerű volt, amit már mondtam, hogy ő tényleg egy ilyen sztár volt.
Gyakran szoktunk beszélgetni magyar származású francia művészekről, akikkel te foglalkozol, vagy próbálod őket visszaemelni Magyarországra, Budapestre. Sándorfival mi a helyzet?
Hát őt a szakma nem akarja látni. Tehát ő pont, hogy ezeket a korlátokat ledobta magáról, tehát ő a múzeumi szakemberek kurátorokra nem volt túl jó véleményen róluk. Szerinte nagyon sok mindenki is értette az, amit csinált, meg itt divatok voltak. Az egész műkereskedelmet, meg a múzeumot, tehát a kereskedők mozgatták. Azért, ha megnézzük őszintén most New Yorkban a nagy múzeumokat, hogy milyen kiállítások vannak ott, 5-6 nagy New York-i meg a galéria művészét mutatják a múzeumok is. Tehát nem kell itt átadni magunkat, egy pillanatig se. Tehát ez mindig kézen fogva járt egymással. Tehát ő egy kicsit ilyen határmezdjén van, Magyarországon a szakma abszolút nem is ismeri, meg nem is akarja, nem tudnak vele mit kezdeni. Pedig ő azért egy nagyon látható művész volt Nyugat-Európában és Amerikában. Tehát pont a Cenegál István festőművész tartott egy előadást az Altfeden, ő elmondja, hogy Londonban találkozott galériásokkal, Amerikában galériásokkal, egy közös volt mindenkiben, ha egy magyar művészt ismertek, az Sándor volt a kortárs galériákban. Mindenre volt ember Párizsban, akik a modelleket keresték neki, tehát rajongtak érte az emberek. Tehát bárhol volt kiállítása, mai napig bárhol van kiállítása, olyan sorok vannak, tehát egy egész szubkultúra épült utána. Tehát itt Magyarországon is csak megnézzük, hogy Magyarországon például van egy jó pár tetováló művész, aki kifejezetten arra specializálódott, hogy Sándor festményeket varnak emberekre. Tehát imádják, amikor Barcelonában Meánban volt kiállítása, a Picasso múzeumban szemben, ez egy európai figuralitás múzeum, Meán az volt az a neve, ott volt kiállítása, ott voltam megnyitani, és adtam pár képet kölcsön, ez pont a Picasso múzeumban szemben van, hát olyan sor állt ott is, hogy eszméletlen.
Maklári Sándor galéristával a Kálmán Maklári Fine Arts galériában most látható Sándor Fésztán kiállításról Medvedivet beszélgetett.
114, 115, 116,
117 perc.
Egy igazi húsvét váró programra fogjuk önöket invitálni. Március 30-án újra koncertet fog adni Ádám Eszter és Juan Pablo Esmo, aki gitározik Eszter csodálatos hangjához. És hát azt gondolom, hogy ez az a koncert, amiről érdemes egy kicsit többet is megtudnunk, mert természetesen művész vendégek is lesznek, illetve amikor Eszter egy új programot állít össze, akkor mindig van ebben újdonság. Szóval természetesen Ádám Eszter a vendégem, örülök, hogy itt vagy.
Én is örülök, köszönöm.
Mi az, amiről ez a koncert szólni fog? Látom, hogy itt cselló, fúgó, tabla, tehát, hogy nagyon sokféle hangszer is megjelenik. Milyen stílusban miket fogtok énekelni?
Ez egy nagyon-nagyon szép tavaszi ünnepi koncert lesz, ahol hozunk húsvéti dalokat is, meg pészachi dalokat is, és az egész olyan boldog, lélekemelő tavaszi hangulatban fog lenni. Lesznek dalok az egész világból, fogunk 8 nyelven zenélni, vagy énekelni. Lesznek elég sok ilyen latin-amerikai, meg spanyol, meg perui dalok is, azokkal is készülünk. És lesz egy kis betekintés a fádó világába is, Portugál fádó világából is hozunk számokat, illetve tradicionális kodály, például feldolgozásokat is hozzunk, amiket átdolgoztunk nagyon izgalmas módon, gitára, cellóra, fuvolára és énekre, és lesznek olyan darabok, ahol ez a nagyon szép hangzású tábla dob is lesz jelen, ami amiatt érdekes, mert így hozunk egy egész más kuriozitást, vagy egész más világot, az indiai zene világa is bekapcsolódik az egész produkcióba, úgyhogy nagyon-nagyon szép dalokkal készülünk, lesznek még kicsit ilyen orientál, vagy mediterrán dalok is, amik olyan más világot szintén hoznak be. Szóval, hogy szerintem mindenki meg fogja találni azt a kedvenc darabját, vagy akár kedvenc opera áriáját, vagy kedvenc dallamot, ami úgy megérinti a szívét ezen az esten.
Ugye ez egy ilyen nagyon sokszínű műsor lesz, nagyon sokféle kultúrát hoztok fel a színpadra. Eleve ugye a ti találkozásotok is a világ két végéről jöttetek össze a Covid idején az interneten, tehát ez is egy nagyon izgalmas történet, és azóta együtt zenéltek. És nagyon sok dal dolgoztatok fel együtt, és mindig kerestek magatoknak még pluszba olyan partnereket, akik hozzá tudnak új dolgokat tenni. Most kik lesznek az új partnereitek?
Most Jánki Emese fog csellón játszani velünk, Libor Dóra fog fuvolán játszani, és Durges Kanuál fog ezen az izgalmas tábla dobbon játszani, és persze Juan és én fogunk játszani latin-amerikai, de más nemzetiségű dalokat, és lesz még chanson is, szóval izgalmas feldolgozásokat írtunk erre az estre.
Ugye Juan Buenos Airesből érkezik, tehát nem tudtok rendszeresen próbálni. Nyilván, amikor most idejön, akkor egy ilyen nagyon intenzív próbaidőszaknak kell megelőznie a koncerteket.
Igen, ez nagyon érdekes, mert általában úgy szokott lenni, hogy ő ide érkezik egy-két nappal az első koncert előtt. Most az első koncertünk lesz szombaton a Festetics kastélyban. Ott is nagy szeretettel várunk mindenkit 6-kor. Úgyhogy előtte szoktunk próbálni egy-két napot, de eléggé profi módon tudunk játszani együtt, meg tudjuk, hogy mit akarunk csinálni, milyen tempókat, milyen stílusban, és akkor ilyen varázsszerűen összejön a koncert előtt. És szerintem pont emiatt van egy pici improvizációs része is a koncertnek, és van, amikor kicsit olyan improvizálunk is előtte néhány darabban, ami még érdekesebb, mert a közönség érzi, hogy ez nem lett 200-szor vagy 500-szor előadva ez a darab, hanem van benne valami természetes sodrása az egésznek, és valami spontán, ami még jobban érinti a közönséget, hogy wow, valami itt készül előttünk, és ebben is van egy ilyen érdekes varázs.
És ugye mondtad, hogy a Festetics kastélyban lesz most szombaton, vagyis holnap majd az előadás. Utána 30-án lesztek itt Budapesten. Hol fogtok még fellépni?
Ezen kívül nem lesz most túl sok koncertünk, viszont majd ősszel lesz még szeptemberben több külföldi koncert. Most azt fogunk még csinálni, hogy fogunk elmenni a stúdióba, és együtt fogunk most felvenni több dalt a stúdióban, mert készülünk egy nagyon izgalmas CD-vel, amiből most fogunk sok dalt ősbemutatóként előadni a közönség előtt, szóval emiatt is nagyon izgalmas ez a koncert, hogy akkor fogunk most készíteni az új CD-t, ami hamarosan napvilágra kerül.
Hát aki szeretné meghallgatni ezeknek a daloknak az ősbemutatóját, az megteheti holnap, szombaton 28-án,
igen,
a Festetics kastélyban, illetve 30-án itt Budapesten, és mindezt a Tolnai Szalonban, a Madách Színházban, este 6:30-kor. Tolnai Szalon, Madách Színház, este 6:30-kor, Ádám Eszter szoprán és Juan Pablo Eszmok gitáron, és természetesen vendégeik Jánki Emese, Libor Dóra és Dárges Kambál, akik ezen az estén önnek egy gyönyörű dalokkal fogják megörvendeztetni, és azt gondolom, hogy a zene az különben is a nemzetek közötti határokat mindig képes volt áthidalni, és szerintem ez most még sokkal, de sokkal fontosabb a mai világban, amikor
igen,
nagyon fontos, hogy a zenében összetalálkozzunk.
Bizony, bizony, nagyon fontos a léleknek ez a békesség, ez a nyugalom szerintem, és ezt így meg lehet találni.
Nagyon szépen köszönöm Ádám Eszternek, hogy itt volt velünk, és kívánok nektek nagyon sok sikert a koncertekhez.
Köszönöm szépen, drága Mása.
És ezzel a mai 117 perc végéhez is értünk. Ne feledjék, benne vagyunk az 1%-os időszakban, így aztán nagyon fontos, hogy rendelkezzenek mind a két 1%-ukról, mert hogy ez az a két 1%, amiről egészen biztosan tudják majd, hogy mire fordították. Ha nekünk adják az 1%-ukat, akkor természetesen remek műsorokat készítünk belőle, és nagyon hálásak leszünk érte, mert nagy szükségünk van rá. Az adószámunkat megtalálják a honlapunkon, Facebook oldalunkon, úgyhogy mielőtt kitöltenék az adóbevallásukat, nézzék ott meg. Köszönöm, hogy velünk voltak, kívánok önöknek további nagyon szép estét, érezzék magukat jól a bőrükben. Búcsúzik önöktől a két műsorvezető, Görög Mása.
És Nerebecki Máté, szép estét!
Missing, and they didn't use the door. Just blew a little hole where there wasn't one before. Now the army and the Gardaí are searching high and low for the men from Portlaoise prison who have vanished like the snow. On the 18th day of August in the good year 74, a blast occurred in Portlaoise town that was heard through every door. And when the smoke and dust had cleared, there rose a mighty cheer from those within who helped to plan the jailbreak of the year. Oh, there's 19 men a-missing, and they didn't use the door. Just blew a little hole where there was
wasn't one before. Now the army and the Gardaí are searching high and low for the men from Portlaoise prison who have vanished like the snow. Then the war to Dublin quickly spread, and on the news 'twas said that special branch detectives would soon capture those who fled. And then appeared upon this land checkpoints with soldiers armed who vowed to capture those who caused the minister such alarm. Oh, there's 19 men a-missing, and they didn't use the door. Just blew a little hole where there wasn't one before. Now the army and the Gardaí are searching high and low for the men from Portlaoise prison who have vanished like the snow. To Ireland's rebel county these brave men made quick escape, to a quiet town called Gordie by a town to dine in state. I now I hear there's plans afoot with mortar, brick and stone to build a brand new prison and to call it Provo home. Oh, there's 19 men a-missing, and they didn't use the door. Just blew a little hole where there wasn't one before. Now the army and the Gardaí are searching high and low for the men from Portlaoise prison who have vanished like the snow. For the men from Portlaoise prison who have vanished like the snow.